Harmadik fejezet. Az üres ülésteremben a diák az irodát. Ká a következő héten napról napra várt valami újabb értesítést, nem hihette, hogy a lemondását a kihallgatásokról szó szerint fogják fel. És amikor a várt értesítést csak ugyan nem kapta meg, szombat estig sem, letételezte, hogy hallgatólagosan most is hivatalos ugyanabban a házba. Ugyanabban az időpontban. Vasárnap tehát ismét oda ment. Ezúttal egyenesen haladt végig a lépcsőkön és a folyosókon, az ajtókban állók közül néhányan emlékeztek rá, köszöntek neki, de most már senkitől sem kellett kérdezősködnie, és hamarosan a megfelelő ajtó elé ért. Kopogtatására azonnal ajtót nyitottak, és ő nem is törődött tovább az ajtóban megálló ismerős asszonnyal, tüstént be akart menni a szomszéd szobába. Ma nincs ülés, mondta az asszony. Mit ne lenne ülés? Kérdezte Ká, és nem akarta elhinni. De az asszony meggyőzte, kinyitotta a szomszédszoba ajtaját. A terem valóban üres volt, és ürességében még siralmasabbnak hatott, mint a múlt vasárnap. Az emelvényen változatlanul ott volt az asztal, rajta néhány könyv. Megnézhetem azokat a könyveket? Kérdezte Ká, nem mintha különösebben kíváncsi lett volna rájuk, hanem hogy ne járt légyen teljesen hiába itt. Nem, mondta az asszony, és újra becsukta az ajtót. Nem szabad. Azok a vizsgálóbíró könyvei. Vagy úgy, mondta Ká, és bólintott. Nyilván törvénykönyvek. Az is jellemző erre a bíróságra, hogy nem csak ártatlanul, de tudatlanul is ítéli el az embert. Valahogy így, mondta az asszony. Nem értette pontosan, mit mond Ká. Nos, akkor elmegyek, mondta Ká. Jelentsek valamit a vizsgálóbírónak, kérdezte az asszony. Ismeri? Kérdezte Ká. Hát persze, mondta az asszony. Hisz az uram bírósági szolga. Ká csak most vette észre, hogy a szobából, ahol legutóbb csupán egy mosódézsa állt, teljesen berendezett lakószoba lett. Az asszony látta, hogy csodálkozik, és azt mondta, igen, itt szolgálati lakásunk van, de ülésnapokon ki kell ürítenünk a szobát. Az uram állásának hátránya is vannak. Nem is a szobán csodálkozom annyira, mondta Ká, és haragosan nézett a nőre, hanem inkább azon, hogy maga a férnél van, talán arra az esetre céloz, a legutóbbi ülésen, amikor megzavartam a beszédét, kérdezte az asszony. Természetesen, mondta Ká. Jó, hisz, ez már elmúlt. Csak nem elfeledtem, de akkor a valósággal felbőszített. És most azt mondja, hogy férjes asszony. Nem vált hátrányára, hogy félbeszakadt a beszéde. Utána nagyon kedvezőtlenül ítélték meg. Lehet, mondta Ká elhárítóan. De ez nem menti magát? Mindenki felment, aki ismer, mondta az asszony. Aki akkor átölelt, már régóta üldöz. Lehet, hogy általában nem vagyok vonzó, de az ő számára az vagyok. Nem védekezhetek ellene, már az uram is belenyugodott. Ha meg akarja tartani az állását, tűrnie kell, mert az az ember diák, előre láthatólag nagy hatalomra jut majd, folyton a sarkamban van. Épp az előbb ment el, mielőtt maga jött. Na ez jól illik minden egyébhez, mondta Ká. Nem lep meg. Nyilván javítani akar itt egymáson, kérdezte lassan, óvatosan az asszony, mintha olyasmit mondana, ami számára is és Ká számára is veszélyes. Már a beszédéből is erre következtettem. Nekem nagyon tetszett, amit mondott. Persze csak egy részét hallottam, az elejét elmulasztottam, a végén meg a padlón feküdtem a diákkal. Olyan undorító itt, mondta némi szünet után, és megfogta Ká kezét. Azt hiszi, sikerülni fog valami javulást elérnie? Ká mosolygott, kisé megmozgatta kezét a nő puha kezében. Voltaképp, mondta, nem az én dolgom, hogy itt bármin is javítsak, ahogy maga mondja. S ha ezt például a vizsgálóbírónak mondaná, kinevetnék, vagy megbüntetnék. Valójában szabad akaratomból bizonyára nem keveredtem volna ezekbe a dolgokba, és sohasem zavarta volna meg az álmomat, hogy ez a bírósági gépezet javításra szorul. De állítólagos letartóztatásom, ugyanis le vagyok tartóztatva, arra kényszerített, hogy beavatkozzam, és pedig a magam érdekében. De a közben valamiképp magának is hasznára lehetek, természetesen nagyon szívesen megteszem. Nem csupán felebaráti szeretetből, hanem azért is, mert maga is segített nekem. Hát hogyan segíthetnék? Kérdezte az asszony. Például úgy, hogy megmutatja azokat a könyveket ott az asztalon. Hát persze, kiáltott fel az asszony, és sietve maga után húztak át. Úcska, kopott könyvek voltak, az egyik födele szinte ketté tört középen, darabjait csak a szálak tartották össze. Milyen piszkos itt minden, mondta Ká fejcsóválva, és az asszony, mielőtt még Ká a könyvekhez nyúlhatott volna, kötényével legalábbis nagyjából letörült a port. Ká fellapozta a legfőső könyvet, és egy illetlen kép ötlött a szemébe. Egy férfi és egy nő mesztelenül ült a kereveten, világosan felismerhető volt a rajzoló alantas szándéka. De a rajz annyira ügyefogyott volt, hogy végül is csak egy férfi és egy nő látszott, testileg túlságosan kiemelkedve a képből, amint túl egyenesen ültek, és az elhibázott távlat folytán nehézkesen fordultak egymás felé. Kár nem lapozott tovább, hanem csak a másik könyv címlapját nézte még meg. Ez regény volt a címe, milyen kínokat szenvedett el Gréte a férjétől, Hans-tól. Hát ezeket a könyveket tanulmányozzák itt, mondta Ká. Hát milyen emberek ítélkeznek fölöttem? Segítek magának, mondta az asszony, akarja? Valóban megteheti, anélkül, hogy veszélybe kerülne? Az imént azt mondta, hogy az ura teljesen az előjáróktól függ. De én mégis segítek magának, mondta az asszony. Jöjjön, ezt meg kell beszélnünk. Ne emlegesse többé a veszélyt. Én a veszélytől csak akkor félek, amikor akarok. Jöjjön. Az emeldére mutatott, és megkérte Kárt, hogy üljenek vele lépcsőre. Szép sötét szeme van, mondta aztán, mikor már leültek, és alulról nézett föl Ká arcába. Azt mondják, az én szemem is szép, de magá is sokkal szebb. Egyébként ez rögtön feltűnt nekem, amikor először belépett. Ezért is jöttem be később ide az ülésterembe. Különben soha nem szoktam, sőt ez úgy szóval tilos is. Ez hát az egész, gondolta Ká, felkínálkozik, romlott, mint itt körülöttem mindenki. Torkig van a bírósági hivatalnokokkal, na persze, érthető. És ezért üdvözöl így bárki idegent, ezért mond bókot a szeméről. És Ká szótlanul fölállt, mintha hangosan kimondta volna gondolatait, így megmagyarázta volna magatartását az asszonynak. Nem hiszem, hogy segíthet nekem, mondta. Ahhoz, hogy igazán segíteni lehessen rajtam, kapcsolatokat kellene magasrangú hivatalnokokkal kialakítani. Maga azonban biztosan csak itt a tömegesen nyüzsgő alacsony beosztású alkalmazottakat ismeri. Ezeket bizonyára nagyon jó, persze. Egyet most el is érhetne náluk, nem kétlem, de bármit érne is el náluk, a legnagyobb eredmény az is jelentéktelen lenne a per végső kimenetelét illetően. Viszont eljátszaná néhány barátja jó indulatát, ezt nem akarom, nem. Maradjon továbbra is jó viszonyban ezekkel az emberekkel. Úgyis úgy látom, ez magának nélkülözhetetlen. És sajnálkozva mondom ezt, mert hogy némiképp én is viszonozzam a bókját, maga is tetszik nekem. Különösen, ha mint most ilyen szomorúan néz rám, erre egyébként semmi oka sincs. Abba a társaságba tartozik, amely ellen küzdenem kell. De maga itt nagyon jól érzi magát, sőt, szereti a diákot, vagy ha nem szereti, hát legalábbis jobban kedveli a férjénél. Szavaiból ez könnyen kiderült. Nem! Kiáltott fel a nő, ülve maradt, és Ká keze után kapott. Ká nem húzta el elég gyorsan a kezét. Nem mehet el most, nem mehet el így, ilyen hamisan ítélve rólam. Ha csak ugyan megtenni, hogy most elmegy.
Hát igazán annyira értéktelen vagyok, még ezt a kis szívességet sem teszi meg nekem, hogy egy kis ideig itt maradjon.
Félreért, mondta Ká, és leült.
Ha magának valóban fontos, hogy maradjak, én szívesen maradok, hisz ráérek azzal a várakozással jöttem ide, hogy ma tárgyalás lesz. Hát azzal, amit az előbb mondtam, csupán arra akartam kérni, hogy semmit se tegyen értem a peremben.
A harmadik tekercs első sáv. De ezen nem érdemes bánkódnia. Ha meggondolja, hogy engem egyáltalán nem érdekel a per eredménye, és csak nevetek rajta, ha elítélnek, feltéve, hogy a per valóban befejeződik, de ebben nagyon kételkedem. Inkább azt hiszem, hogy az eljárása, a hivatalnokok lustasága, feledékenysége, sőt, talán félelme miatt már is abban maradt, vagy a legközelebbi hetekben abban maradt. Az is lehet persze, hogy látszólag folytatják majd a pert valami nagyobb megvesztegetés reményében, de aztalan, ezt már ma megmondhatom, mert én senkit sem vesztegetek meg. Mégis annyi szívesége tehetne nekem, hogy közli a vizsgáló bíróval, vagy valaki mással, aki szeret fontos híreket terjeszteni, ezek az urak, bár nyilván remekül értenek hozzá, soha semmiféle furfanggal sem vesznek el a megvesztegetésemre. Semmi reményükre, ezt nyíltan megmondhatja nekik. Egyébként talán ők maguk is észrevették már, de ha nem, nekem igazán nem olyan fontos, hogy már most megtudják. Hisz ezzel csak munkát takarítanék meg az uraknak, hát persze magamnak is nagyon kellemetlenséget. De szívesen vállalom, ha tudom, hogy egyúttal mindegyik egy csapás nekik. Hogy az legyen, arról majd gondoskodom. Hát tulajdonképpen ismeri a vizsgáló bírót?
Persze, mondta az asszony. Sőt, épp őrá gondoltam először, amikor felajánlottam magának a segítségemet. Nem tudtam, hogy ő csak alacsony beosztású hivatalnok, de mivel maga ezt mondja, hát valószínűleg így van. Mégis azt hiszem, fölterjesztett jelentésének van valami hatása, és tömérdek jelentést ír. Maga azt mondja, hogy a hivatalnokok lusták, de nem mindegyik. Különösen ez a vizsgáló bíró nem az, rengeteget ír. Múlt vasárnap például estig tartott az ülés. Mindenki elment, a vizsgáló bíró azonban a teremben maradt. Lámpát kellett bevinnem neki, csak egy kis konyhai lámpásom van, de azzal is beérte, és nyomban írni kezdett. Közben megjött az uram is, akkor vasárnap épp szabadnapos volt. Behoztuk a bútorokat, újra berendeztük ugye a szobánkat, aztán átjött még néhány szomszédunk, gyertyafénynél beszélgettünk sokáig, szóval elfeledkeztünk a vizsgáló bíróról, és lefeküdtünk. Éjszaka, ez már jó későn lehetett, fölébredek, hát a vizsgáló bíró áll az ágyamnál, kezével eltakarja a lámpát, nehogy fényessék az uramra, fölösleges óvatosság, ugye, az uram úgy alszik, hogy a fényre se ébredt volna föl. Én annyira megrémültem, hogy majdnem fölsikoltottam, de a vizsgálóbíró nagyon barátságos volt. Óvatosságra intett, oda súgta, hogy mostanáig írt, és most visszaadja a lámpát. És hogy milyen felejthetetlen látvány volt, ahogy aludtam. Mindezzel csak azt akartam mondani, hogy a vizsgálóbíró igazán nagyon sok jelentést írt, főleg magáról, mert a vasárnapi ülés fő tárgya hát bizonyára a maga kihallgatása volt, az ilyen hosszú jelentések pedig mégse lehetnek egészen jelentéktelenek. Ezen kívül pedig azt is látja ebből az esetből, ugye, jól láthatja, hogy a vizsgáló bíró szemet vetett rám. És hogy épp most ebben az első időszakban, hisz csak mostanában figyelt föl rám, nagy hatással lehetek rá. Hogy nagyon a kedvembe akar járni, hát biztos is, hogy erre most már más bizonyítékaim is vannak. Tegnap sejem harisnyát küldött ajándékba a diákkal, akiben nagyon megbízik, aki munkatársa. Állítólag azért küldte, mert kitakarítottam az üléstermet, de ez csak ürügy. Hát hisz ez a munka kötelességem, ezért fizetik az uramat. Szép harisnya, nézze meg! A nő kinyújtotta a lábát, a szoknyáját térdig felhúzta, és ő maga is megnézte a harisnyát. Szép harisnya, de voltak éppen túlságosan finom, nem nekem való. Hirtelen elhallgatott, kezét Ká kezére tette, mintha meg akarná nyugtatni. Csitt, suttogta. Bertold ide néz.
Kál lassan pillantott föl, az ülésterem ajtajában egy fiatalember állt, kis termető, a lába se volt valami egyenes, s hogy tekintélyesebbnek hasson, rövid gyér vöröses körszakát viselt, ujjával folyton azt babrálta. Kál kíváncsian nézte, hisz ő volt az ismeretlen jogtudomány első hallgatója, akivel jó szerint emberleg találkozott, egy férfi, aki egyszer valószínűleg felsőbb hivatali állásba is kerül, a diák viszont láthatólag nem is hederített Kára, egy pillanatra kihúzta szakálából az ujját, s így egy ujjal intett az asszonynak, és az ablakhoz ment, az asszony Kához hajolt. Ne haragudjék rám, súgta. Nagyon kérem, ne is gondoljon rosszat rólam, most oda kell mennem hozzá, hogy az ocsmány emberhez nézze csak milyen görbe a lába, de rögtön visszajövök, és akkor elmegyek magával. Ha elvisz, megyek, ahova akarja, tehet velem, amit akar. Boldog leszek, ha elkerülök innét, lehetőleg hosszú időre, a legszívesebben persze örökre elmennék. Még egyszer megsimogatta Ká kezét, majd felugrott, és az ablakhoz szaladt. Ká önkéntelenül és a keze után kapott még a levegőbe. A nő valóban vonzotta. Hosszas töprengés után sem talált elfogadható okot rá, hogy miért ne engedjen e vonzásnak. Futólag fölmerült benne, hogy a nő a bíróság megbízásából behálózza. De ezt az ellenérvet nem volt nehéz elhárítania. Hogyan is hálózhatná be őt egy nő? Nem maradt-e még mindig annyira szabad, hogy tüstén célzúzhatná, legalábbis amennyire rajta áll, akár az egész bíróságot is. Még ennyi önbizalmasa legyen. És a nő segítség kínálása őszintén hangzott, talán nem is érdektelen. Talán így állhatna a legjobban passzul a vizsgáló bírón, és a társain is. Ha elragadná tőle is, magához fogadna ezt az asszonyt. Akkor egyszer az is megeshetnék, hogy a vizsgáló bíró a Káról gyártott hazug jelentések fárasztó munkája után késő éjjel üresen találná az asszonyágyát. Üresen, mert a nő Káé lenne. Mert ez az asszony az ablakba, ez a durva szövésű sötét ruhába öltözött, telt rugonyos meleg test csak is Káé lenne. Az asszonnyal szemben érzett aggályait hát így módon el is vetette, de az ablakban folyó halk párbeszédet már sokalta. Előbb új percével, aztán öklével dobolt az emelvényen. A diák kurta pillantást vetett rá a nő vállán keresztül, de nem zavartatta magát Kától, sőt, szorosan az asszonyhoz simult, magához ölelte. A nő mélyen lehorgasztotta a fejét, mintha figyelmesen hallgatná. És ahogy így előre görnyedt, a diák még a szavait sem szakítva teljesen félbe, hangos cuppanással belecsókolt az asszony nyakába. Ká ebben az asszony panaszának igazolását látta, s hogy a diák zsarnokoskodik rajta. Fölállt, s leföl járkált a szobában. Oldalvást a diákra sandítva azon tűnődött, hogyan távolíthatná el, lehetőleg minél hamarabb. Így hát kapóra jött neki, hogy a diák, akit nyilvánvalóan zavart Ká egy idő óta, mint zajosabb járkálása, megjegyezte. Ha türelmetlen, elmehet. Már előbb is elmehetett volna, nem hiányozna senkinek, sőt, el kellett volna mennie, mégpedig már amikor beléptem, és pedig igen sürgősen. Ebben a megjegyzésben minden elképzelhető dühe kirobbanhatott, de minden esetre benne volt a majdani hivatalnok gőgje is, a bírói, aki a neki nem tetsző vádlothoz szól. Ká megállt előtte, egészen közel ment hozzá, és mosolyogva mondta, türelmetlen vagyok, igaz, de türelmetlenségem leghamarabb attól múlnék el, ha ön távozna közülünk. De hatán tanulni jött ide, hallottam, hogy joghallgató, készségesen átengedem önnek ezt a helyet, és elmegyek a hölgyel magam. Egyébként még sokat kell tanulnia ahhoz, hogy bíró legyen. Nem nagyon ismerem még ugyanaz önök bírósági szervezetét, de feltételezem, hogy pusztán a goromba szóval, ez persze már szemérmetlenül jól ért, nem sokra megy. Nem kellett volna megengednünk, hogy ilyen szabadon járjon kelljen.
mondta a diák. Mintha az asszonynak akarna magyarázatot adni, Kás értő szavaival. Baklövés volt, mondtam a vizsgálóbírónak, a kihallgatások közti időszakban legalábbis a szobájába kellett volna tartanunk. A vizsgálóbíró néha értetlenül viselkedik, igen. Szófia beszéd, mondta Ká, és kinyújtotta kezét a nő után. Jöjjön! Vagy úgy, mondta a diák, nem, őt nem kapja meg. És olyan erővel, amit fel se lehetett volna tételezni róla, félkarral fölkapta a nőt, és hajlott háttal futott az ajtóhoz, gyöngéden nézve föl a nőre. Kisé félt is Kától, ez látszott rajta, de mégis ingerelni merte, igen. Szabadon maradt kezével az asszony karját, simogatta, szorongatta, talán néhány lépést mellette futott, hogy elcsípés, ha kell, megfojtsa akár. De az asszony azt mondta, minden hiába, a vizsgálóbíró elvitet, nem mehetek magával, ez a kis szörnyeteg, és végighúzta ujjait a diák arcán, ez a kis szörnyeteg nem ereszt. És maga nem is akar szabadulni, kiáltotta Ká, és a diák vállára tette kezét, az meg a fogával a keze után kapott. Nem, kiáltott fel a nő, és két kézzel tolt el magától Kát. Nem, csak ezt ne. Ugyan mit képzel? Ez a vesztemet okozná. Engedje el őt, kérem, engedje el, hiszen ő csak a vizsgálóbíró parancsát hajtja végre. Hozzávisz engem. Akkor hát fusson, és magát látni se akarom többé, mondta Kát dühösen, csalódottan, és úgy lökte hátba a diákot, hogy ez majdnem fölbukott, aztán tüstént még magasabbra ugrott terhével, örömébe, hogy nem esett el. Ká lassan követte őket, belátta, hogy ez volt az első eset, amikor kétségtelenül vereséget szenvedett ezektől az emberektől. Emiatt természetesen semmi oka nem volt az aggodalomra, csak azért győzték le, mert kereste a harcot. Ha otthon marad és a megszokott életét éli, ezerszeres fölénybe van mindegyikükkel szemben. Egyetlen rúgással eltakaríthatná útjából ezt a görcsöt. És elképzelte, milyen páratlanul nevetséges jelenet az, hogy ez a szánalmas diák, ez a felfuvakozott kölyök, ez a görbelábú, szakállas fickó, ezt Elza ágya előtt ér. Összekulcsolt kézzel könyörögne a kegyéért. Kának annyira megtetszett ez az elképzelés, hogy elhatározta, ha valamilyen alkalom kínálkozik rá, egyszer magával viszi Elzához a diákot. Ká még az ajtóhoz sietett, kíváncsi volt rá, látni akarta, hová viszik az asszonyt, hiszen a diák mégsem viheti a karjába, végig az utcákon, nyilván nem egyedül fogja tenni. Kiderült, hogy az út sokkal rövidebb. A lakással szemközt keskeny falépcső volt, valószínűleg a padlásra vezetett, fönt elkanyarodott, úgyhogy nem lehetett látni a végét. Ezen a lépcsőn vitte föl a diák az asszonyt, de már nagyon lassan és zihálva, mert az eddigi futástól elgyengült. Az asszony leintegetett Kának, és válvonogatásra próbálta jelezni, hogy ártatlan a szöktetésben, de mozdulatai nem sok sajnálkozásról tanúskodtak, tehát kifejezéstelen arccal nézte, mint egy idegent. Nem akarta elárulni sem a csalódottságát, sem azt, hogy a csalódást könnyen viseli el. Azok ketten már eltűntek, de Ká még mindig az ajtóba állt. Kénytelen volt feltételezni, hogy a nő nem csak becsapta, de hazudott is neki, amikor azt állította, hogy a vizsgálóbíróhoz viszik. A vizsgálóbíró csak nem üldögél, ott a padláson, a nőt várva. A falépcső semmiről nem világosította fel, akármeddig bámulta. Ká akkor egy kis cédulát vett észre a feljárat mellett. Átment és elolvasta. Gyerekes és gyakorlatlan írás volt. Feljárat a bírósági irodákba. Tehát itt vannak a törvényszék irodái. Ennek a bérháznak a padlásán. Az ilyen intézmény alig alkalmas rá, hogy nagy tiszteletet keltsen, s a vádlott megnyugodhatott, ha elképzelte, milyen kevés pénze lett ennek a bíróságnak, hisz ott helyezi el az irodáit, ahová a lakók, maguk is szegényebb emberek, haszontalan limlomjaikat haigálják be. Hát persze az sem lehetetlen, hogy pénze van elég, de a hivatalnokok rávetik magukat, mielőtt bírósági célokra költenék. Ká eddigi tapasztalatai szerint ez nagyon is valószínű volt, és akkor a bíróság züllöttsége, bár ez a vádlottra nézve megalázó, alapjában véve még megnyugtatóbb, mintha a bíróság szegény lenne. Most már azt is megértette Ká, hogy az első kihallgatás alkalmával szégyelték a padlásra idézni a megvádoltat, ezért inkább a lakásra háborgatták. Ilyen más volt Ká helyzete, mint a padláson kuksoló bírói. Neki a bankban is előszobás nagy szobája volt, és az óriási ablaktáblán át a pezsgő főtérre nézhetett le. Hát persze neki nem voltak megvesztegetésből vagy sikkasztásból eredő mellékjövedelmei, és nem is vitethetett szolgája karján nőt a hivatalába. Erről azonban Ká legalábbis ebben az életben szívesen lemondott. Ká még a cédula előtt állt, amikor egy férfi jött fel a lépcsőn, benézett a nyitott ajtón a nappali szobába, ahonnan az üléstermet is látni lehetett, és végül megkérdezte Kától, hogy nem látott-e itt előbb egy asszonyt. Maga a bírósági szolga, ugye? Kérdezte Ká. Én, mondta a férfi, vagy úgy? Maga a vádlott, Ká. Hát csak most ismerem meg, Isten hozta. Kezet gyújtott Kának, aki ezt egyáltalán nem várta. De már nem jelentettek be ülést, mondta aztán a szolga, mert hogy Ká hallgatott. Tudom, mondta Ká, és a szolga civil ruháját nézte, a ruhán néhány egyszerű gombon kívül egyetlen hivatalos jelzésként két aranyozott gomb volt. Ezeket valami régi tiszt köpenyéről szedhették le. Nemrég beszéltem a feleségével, már nincs itt. A diák a vizsgálóbíróhoz vitte. Látja? Mondta a hivatalszolga. Mindig elviszik tőlem. Ma pedig vasárnap van. Nem is vagyok köteles dolgozni. Csak akkor valami fölösleges jelentése elküldenek, hogy eltávolítsanak innét. Még csak messze se küldenek, úgyhogy abban reménykedem, ha nagyon sietek, talán még időbe visszaérek. Futok hát, amennyire bírok. A hivatalba, ahová küldenek, lélek szakadva az ajtó résén kiabálom be a jelentésemet, hogy alig értik meg. Futok újra vissza, de a diák az, még mindig nálam is jobban siet. Az ő útja persze rövidebb, neki csak a padlás lépcsőn kell leszaladnia. Ha nem lennék ilyen függő helyzetben, már rég a falhoz kentem volna ezt a diákot, ide a cédula mellé. Mindig erről álmodom. Itt valamivel a padló fölött a falhoz nyomva, igen, kifeszült karral, széttelpett ujjakkal, karikába csavarodott görbe lábbal, igen, és körös körül vérfoltok, az. Ez az álmom. Más segítség nincs? Kérdezte Ká mosolyogva. Más nem tudok, mondta hivatalszolga. Most még rosszabb lesz. Eddig csak magához vitte, de most már, ez persze régóta vártam, a vizsgáló bíróhoz is elviszi. A felesége nem hibás ebben? Kérdezte Ká. Ennél a kérdésnél fegyelmeznie kellett magát, annyira féltékeny lett ő is. De igen, mondta a hivatalszolga. Sőt, ő követte el a legnagyobb hibát, és ő akaszkodott a diák nyakába, mert ami a fickót illeti, minden nő után fut. Csupán ebben a házban már 5 lakásba dobták ki, hova besurrant. Az én feleségem persze a legszebb asszony az egész házba. Épp nekem nem szabad védekeznem. Hát, ha így van, akkor persze nincs segítség, mondta Ká. Miért ne lenne? Kérdezte a hivatalszolga. A diák gyáva alak, egyszer jó el kellene verni, soha többé nem merjen a feleségemhez nyúlni. De én nem verhetem meg, mások meg nem teszik meg a kedvemért, mert mindenki fél a hatalmától. Ez csak olyas valaki tehetné meg, mint maga. Hogy én? Kérdezte csodálkozó Ká. A maga vádlott, mondta a hivatalszolga. Hát ez igaz, mondta Ká. De épp ezért csak még jobban kell félnem attól, hogy ez befolyásolhatja, ha nem is a per eredményét, de az előzetes vizsgálatot valószínűleg. No persze, mondta a hivatalszolga, mintha Ká nézete épp oly helyes lenne, mint az övé. Nálunk azonban általában nincsenek reménytelen perek. Nem értek egyet magával, mondta K. De ez nem gátol meg abban, hogy alkalomattán el ne bánjak a jogásszal. Nagyon hálás lennék, mondta hivatalszolga. És ez kissé üresen hangzott, is, úgy látszott, nem hisz már a leghőbb kívánsága teljesülésében. Talán, folytatta K., a maguk hivatalnokai közül még mások is, sőt, tán mindannyian ezt érdemelnék. Igen, igen, mondta hivatalszolga, mintha valami természetes dologról lenne szó. Aztán bizalmas pillantást vetett Kára. Ezt eddig minden barátságos szava ellenére sem tette, és hozzáfűzte. Mindig lázong az ember. De úgy látszott, ez a beszélgetés kissé mégiscsak kényelmetlenné vált a számára, mert abba hagyta, és azt mondta. Most jelentkeznem kell az irodába. Velem jön? Semmi dolgom nincs ott, mondta Ká. Megnézheti az irodákat, senki se fog törődni magával. Hát érdemes megnézni. Kérdezte habozva Ká. De nagy kedvet érzett hozzá, hogy a szolgával tartson. Nos, mondta a hivatalszolga. Azt gondoltam, érdekelné magát. Jó, mondta végül is Ká, magával megyek. És a szolgánál is fürgében szaladt el a lépcsőn. Mikor belépett, majdnem elesett, mert az ajtó mögött még egy lépcsőfok volt. A közönsége nem sokat törődnek, mondta. Semmivel se törődnek, mondta a hivatalszolga. Nézze csak meg itt ezt a várószobát. Egy hosszú folyosóról durván ácsolt ajtók nyíltak egyes padlásfülkékbe. Noha közvetlenül sehol nem hatolt be fény, mégse voltak teljesen sötétek, mert némelyik fülkét tömör deszkafal helyett csupasz, de persze a tetőig nyúló farács választotta el a folyosótól. És ezen átszűrődött némi fény, és egyes hivatalnokokat is lehetett látni, amint az asztaloknál írtak, vagy éppen a rácsnál álltak, és a réseken át a folyosón lévő embereket figyelték. Valószínűleg azért, mert vasárnap volt, csak kevesen tartózkodtak a folyosón. Igen, szerényeknek látszottak. Két sorban üldögéltek egymástól csaknem szabályos távolságra, a folyosó két oldalán elhelyezett hosszú fapadokon. Mindnyáján elhanyagolt öltözékbe voltak, bár arckifejezésükről, tartásukról, szakálviseletükről és sok egyéb alig megállapítható apróságról ítélve, a legtöbben a felsőbb társadalmi osztályok tagjai lehettek. Mivel fogas nem volt, a kalapjukat valószínűleg egymás példát követve a pad alá tették le. Amikor az ajtó közelében ülők meglátták Kát és a hivatalszolgát, fölálltak és köszöntek. A többiek látva ezt azt hitték, hogy nekik is köszönniük kell, úgyhogy amíg ők ketten elhaladtak előttük, mindenki fölállt. Teljesen soha nem egyenesedtek fel, a hátuk meghajolt, térdük megrodjant, úgy álltak ott akár az utcai koldusok. Ká megválta kissé a mögötte maradó hivatalszolgát, és azt mondta, milyen megalázottak lehetnek. Igen, mondta a szolga. Ezek vádlottak, akit itt lát, az mind vádlott. Csak ugyan, mondta Ká. Hiszen akkor kollégák vagyunk. És a legközelebb állóhoz fordult egy magas, karcsú, már csak nem őszhajú férfihez. Mire vár itt? Kérdezte Ká udvariasan. A váratlan megszólítás azonban zavarba hozta a férfit, és ez annál kínosabbnak látszott, mert nyilvánvalóan sokat tapasztalt emberről volt szó, aki máshol bizonyára tudott uralkodni magán, és sokakkal szemben kivívott fölényéről nem egy könnyen mondott le. Itt azonban erre az egyszerű kérdésre sem tudott felelni, és a többiekre nézett, mintha kötelesek volnának segíteni neki, és mintha senki se kívánhatna tőle választ, ha ez a segítség elmarad. Ekkor a hivatalszolga odalépett hozzá, és hogy megnyugtassa, hogy fölbátorítsa, azt mondta. Hisz ez az úr csak azt kérdezi, hogy mire vár. Hát feleljen. A szolga valószínűleg ismerős hangja jobban hatott rá. Várom, kezdett bele, és megakadt. Nyilván azért kezdte ezzel, hogy egészen pontosan feleljen a kérdésre, de most nem tudta folytatni. A várakozók közül néhányan közelebb léptek, és körülállták a csoportot. A hivatalszolga odaszólt nekik. Félre, félre, hagyják szabadon a folyosót! Kissé hátrább léptek, de nem mentek vissza az előbbi helyükre. Közben a kérdezett megemberelte magát, sőt kissé el is mosolyodott, és úgy válaszolt. Egy hónappal ezelőtt bizonyítási indítványt tettem az ügyembe, és most várom, hogy elintézzék. Ön úgy látszik, sokat fáradozik ezzel, mondta K. Igen, mondta a férfi, hiszen az én ügyem. Nem mindenki gondolkodik úgy, mint ön, mondta K. Én például szintén vádlott vagyok, de a lelkem üdvösségére mondom, nem szerkesztettem bizonyítási indítványt, és meg se próbálkozom ilyesfélével. Ön szükségesnek tartja ezt? Nem tudom pontosan, mondta a férfi, megint teljesen bizonytalanul. Nyilván azt hitte, K. tréfál vele, és ezért, félve, hogy újabb hibát követel, a legszívesebben valószínűleg megismételte volna előbbi válaszát, de K. türelmetlen tekintetére csak ennyit mondott. Ami engem illet, én megszerkesztettem bizonyítási javaslatomat. Nyilván nem hiszi el, hogy vádlott vagyok, kérdezte K. Ó, oda kérem, dehogy nem, mondta a férfi, kisé oldalt lépett, de feleletében nem hit, hanem szorongás volt. Tehát nem hisz nekem? Kérdezte K., és mert a férfi alázatos lénye öntudatlanul is kihívóan hatott rá, megfogta a karját, mintha rá akarná kényszeríteni, hogy elhiggye a szavát. Fájdalmat azonban nem akart okozni neki, nem is fogta szorosan, csak egészen könnyedén. A férfi mégis felkiáltott, mintha K. nem a két ujjával, hanem izzó csipővassal nyúlt volna hozzá. Ettől a nevetséges kiáltástól K.-nak végre éppen elege volt. Ha nem hiszik el neki, hogy vádlott, annál jobb. Hát az ember talán bírónak véli. És most búcsúzóul csak ugyan keményebben megmarkolta a férfit, visszarögte a padra, és továbbment. A legtöbb vádlott ilyen érzékeny, mondta hivatalszolga. Mögöttük most szinte minden várakozó a férfi köré gyűlt. Az már nem kiáltozott, és úgy látszott, pontosan kikérdezték az esetről. K-val most egy őr jött szembe, főleg a szabjájáról lehetett megismerni, a hüvelye legalábbis a színéről ítélve alumíniumból volt. K. elcsodálkozott ezen, sőt meg is tapogatta. Az őr a kiáltozás miatt jött, és megkérdezte, hogy mi történt. A hivatalszolga megpróbálta néhány szóval megnyugtatni, de az őr kijelentette, hogy mégiscsak neki magának kell tisztáznia a dolgot. Tisztelgett és tovább ment, sietős lépteit valószínűleg a köszvény fogta olyan futtára. K. nem sokáig törődött vele és a folyosón lévő társasággal, kivált azért nem, mert a folyosó közepe táján úgy látta, befordulhatna jobbra egy ajtó nélküli nyíláson. Megkérdezte a hivatalszolgát, hogy ez-e a helyes út. A szolga bólintott, és K. most valóban befordult, terhesnek érezte, hogy egy-két lépésen mindig a hivatalszolga előtt kell mennie. Legalábbis ezen a helyen olyan színezete volt, mintha egy letartóztatottat kísérnének be. Így hát többször is bevárta a hivatalszolgát, de az tüstént újra elmaradt tőle. Ká, hogy véget vessen a kényelmetlen érzésének, végül is azt mondta. Most már láttam, mi van itt, haza akarok menni. Ha még nem látott mindent, mondta teljesen ártatlanul a hivatalszolga. Nem akarok mindent látni, mondta K. Egyébként valóban fáradtnak érezte magát. El akarok menni. Hogy jutok a kijárathoz? Csak nem tévedett el már is, kérdezte csodálkozva a hivatalszolga. Menjen ki itt a sarokig, aztán jobbra le a folyosón, és egyenesen az ajtóhoz ér. Jöjjön velem, mondta K. Mutassa meg az utat, én eltéveztem, hisz itt annyi út van. Ez az egyetlen út, mondta most már szemrehányóan a hivatalszolga. Nem mehetek vissza, hisz jelentést kell tennem, és már is sok időt töltöttem el magával. Jöjjön velem, ismételte meg most K. erélyesebben, mintha végre valami hazugságon kapta volna rajta a szolgát. Ne kiabáljon annyira, suttogta a hivatalszolga. hisz itt mindenütt irodák vannak. Ha nem akar visszamenni egyedül, jöjjön velem még egy darabon, vagy várjon meg itt, amíg elintézem a jelentésemet. Aztán szívesen visszamegyek magával. Nem, nem, mondta Ká, nem várok. S magának most kell velem jönnie. Ká még körül se nézett abban a helyiségben, ahol most volt, csak akkor pillantott fel, amikor kinyílt a körülötte lévő sok faajtók egyike. Egy lány lépett be, nyilván Ká hangos szavai csalták elő, és most megkérdezte, mit óhajt az úr? Mögötte, távolabb a félhomályban még egy alak, egy közeledő férfi látszott. Ká a hivatal szolgára nézett, hiszen az azt mondta, hogy senki se fog törődni Kával, és most már ketten is jöttek, hamarosan felfigyel rá az egész hivatalnok hat, és magyarázatot kér a jelenlétére. Az egyetlen érthető és elfogadható magyarázat az, hogy vádlott, és a legközelebbi kihallgatási időpontját akarja megtudni, de épp ilyen magyarázatot nem akart adni. Főleg, mivel ez nem is volt igaz. Csupán kíváncsisága csalta ide, vagyis ez még lehetetlenebb magyarázat, az a vágya, hogy megállapítsa a bíróság belülről, még visszataszítóbb, mint kívülről. Mert úgy is látszott, hogy ez a föltevése beigazolódott, nem akart itt tovább időzni, eléggé nyomasztotta már az is, amit eddig látott. Most éppenséggel nem volt olyan állapotban, hogy szembeálljon egy magasabb rangú hivatalnokkal, és ilyen bármelyik ajtó mögül előbukkanhatott, el akart menni, és pedig a hivatal szolgával, vagy ha muszáj, egyedül. De feltűnhetett, hogy olyan némán áldogál, csak ugyan a lány és a hivatal szolga úgy nézett rá, mint a következő pillanatban valami nagy változáson esne át, és nem akarnák elmulasztani ennek a megfigyelését. Az ajtónyílásban ott állt az a férfi, akit Ká az imént a távolban látott, az alacsonyabb ajtó fej gerendájába fogódzott, lábújhegyen billegett, mint valami türelmetlen néző. De mégis a lány vette észre először, hogy Ká viselkedésének holmi könnyű rosszul lét az oka. Odavitt egy karosszéket, és megkérdezte, nem akar leülni? Ká rögtön leült, hogy jobban tartsa magát, könyökével a karfára támaszkodott. Szédül egy kicsit, nem? Kérdezte a lány. Arca most egész közel hajolt Kához, vonása olyan szigorúak voltak, mint némely nőnek épp a legszebb ifjú korában. Ne is gondoljon rá, mondta, nincs ebbe semmi rendkívüli, majdnem mindenki így jár, aki először jön ide. Ön először van itt, ugye? Nos... Igen, igen, hát nincs ebben semmi rendkívüli, ha a nap itt perzselően tűz a tetőzetre, és a forró fától ilyen füllett és folytó a levegő. Épp ezért nem is nagyon alkalmas rá ez a hely, hogy itt irodákat rendezzenek be, bármi nagy előnyei is vannak persze egyébként. Ami pedig a levegőt illeti olyankor, amikor sok ügyfél fordul meg itt, csak nem minden nap így van, alig lehet lélegzetet venni. Ha aztán még meggondolja, hogy sokféle fehér neműt is szárítanak itt, ezt nem tilthatjuk meg teljesen a lakóknak, ugye? Akkor nem fog többé csodálkozni azon, hogy hát egy kicsit rosszul lett. De végül is hát meg lehet szokni ezt a levegőt. Ha már másodszor vagy harmadszor jön majd ide, nem fogja olyan nyomasztónak érezni. Jobban van már? Ká nem felelt. Túlságosan kínosnak érezte, hogy ez a váratlan gyöngesége így kiszolgáltatta ennek a társaságnak itt. Ráadásul most, hogy megtudta a rosszul léte okát, nem jobban, hanem egy kicsit még rosszabbul lett. A lány rögtön észrevette ezt, és hogy felfrissítse Kát, fogott egy kampósbotot, mely a falhoz volt támasztva, és kinyitott vele egy kis padlás ablakot, amely éppen Ká fölött volt, és a szabadban nyílt. De annyi korom csapódott be, hogy a lány kénytelen volt újra becsukni az ablakot, zsebkendővel tisztogatta le Ká kezéről a kormot, mert Ká túlságosan fáradt volt ahhoz, hogy maga törődjék vele. Szeretett volna nyugodtan ülve maradni, amíg elegendő erőt gyűjt az induláshoz, és ez annál előbb megtörténhetett volna, minél kevésbé törődnek vele. De most a lány azt mondta, hogy nem maradhat itt, zavarjuk a forgalmat. Ká kérdő tekintettel nézett rá, hogy a miféle forgalmat zavar itt. Ha akarja, elvezetem a betegszobába. Segítsen kérem, mondta az ajtóban álló férfinak, s az mindjárt közelebb is lépett. De Kán nem akarta betegszobába menni. Épp azt akarta elkerülni, hogy tovább vezessék. Minél tovább jutott, annál rosszabb volt, ami rávárt. Már bírok járni, mondta hát, s a kényelmes üléstől elernyetten remegve állt föl. De aztán nem bírt kiegyenesedni. Mégse sikerül, mondta, s fejét rázta is, és súhajtva leült újra. Eszébe jutott a hivatalszolga. Ha az mit ennek ellenére, könnyen kivezethetné innét, de úgy látszik, hogy már rég elment. K. átlesett az előtte álló lány és a férfi közt, de sehol nem látta a szolgát. Azt hiszem, mondta az egyébként divatosan öltözött férfi, különösen két hosszú, egyenes, kivágott csúcsba végződő szürke mellénye tűnt fel. Az itteni légkör okozza az úr rosszul létét, és ezért a legjobb lesz, és neki is a legkívánt kedvére való, ha nem a betegszobába visszük, hanem kivezetjük az irodából. Ez az! Kiáltott fel Ká, és örömébe szinte még a szavába vágott újra. Biztosan tüstént jobban leszek. Nem is vagyok olyan gyönge, csak egy kicsit nyúljanak a hónom alá. Nem leszek nagyon a terhük rész. Nem is olyan hosszú az út, vezessenek el az ajtóig. Ott még egy kicsit leülök, aztán rögtön rendbe jövök. Ugyanis egyáltalán nem szoktak ilyen rohamaim lenni. Ez engem is meglep. Én is hivatalnok vagyok, megszoktam az irodai levegőt, de ez a levegő úgy látszik túlságosan rossz. Hát önök is azt mondják, legyenek szívesek, hát vezessenek egy darabon, ugyanis szédülök, és rosszul leszek, ha egyedül állok föl, és felhúzta a vállát, megkönnyítendő, hogy azok ketten a karja alá nyúljanak. A férfi azonban nem teljesítette a felszólítást, hanem nyugodtan zsebre dugta a kezét, és hangosan nevetett. Látja, mondta a lánynak, mégiscsak eltaláltam az igazat. Az úr nem általában, hanem csak itt érzi magát rosszul. A lány is mosolygott, de újra egyével könnyedén a férfi karjára koppintott, mintha az nagyon is erős tréfát engedett volna meg magának Kával szemben. Ugyan mit képzel, mondta a férfi, és még mindig nevetett, hisz csak ugyan kivezetem innét az urat. Hát akkor jó, mondta a lány, és egy pillanatra lehajtott a bájos fejecskéjét. Ne tulajdonítson túl nagy jelentőséget a nevetésnek, mondta a lány Kának, mert Ká megint elszomorodott, most maga elé mered, s úgy látszott, hogy ügyet sem vett semmiféle magyarázatra. Ez az úr, ugye, bemutathatom? Az úr egy kézmozdulattal jelezte, hogy megengedi. Tehát ez az úr az útba igazító. Ő világosítja fel a várakozó ügyfeleket minden szükséges dologról, s mivel törvényszékünket a lakóság nem nagyon ismeri, sok felvilágosítást kérnek, ő minden kérdésre meg tud felelni. Ha egyszer kedve lesz hozzá, tegye próbára. De nem ez az egyetlen erénye, a másik az, hogy divatosan öltözködik. Mi, vagyis a hivatalnokok úgy gondoltuk, hogy az útbaigazítót, mivel állandóan, mégpedig elsőként tárgyal az ügyfelekkel, a kellemes első hatás kedvéért divatos ruhába kell járassuk. Mi többiek, ahogy mindjárt rajtam is láthatja, sajnos nagyon rosszul és ódivatúan öltözködünk. Nincs is sok értelme, hogy a ruházkodásunkra költsünk, mivel szinte szakadatlanul irodába vagyunk, sőt, itt is alszunk. De, mint mondtam, az útbaigazító számára szükségesnek tartottuk a szép ruhát. Mint hogy azonban gondnokságunk ilyen vonatkozásban kicsit különös, nem kaphattuk meg. Hát gyűjtést rendeztünk, az ügyfelek is adakoztak, és megvettük neki ezt a szép ruhát, és még több más volt. Most minden előkészületet megtettünk, hogy jó hatást keltsen, de a nevetésével újra elrontja a dolgát, és megrémíti az embereket. Úgy van, mondta gúnyosan az úr, de nem értem, kisasszony, miért meséli el ennek az úrnak minden bizalmas ügyünket, vagy inkább minek tukmálja rá, hisz ő semmiről nem akar tudni. Nézze csak, hogy ül itt. Nyilván a saját ügyei foglalkoztatják. Kának ellent mondani sem volt kedve. Ha a lány szándéka jó lehetett, talán az volt a célja, hogy elterelje a figyelmét, vagy lehetőséget adjon neki a lecsillapodásra, de elhibázta a módját. Meg kellett magyaráznom neki az önnevetését, mondta a lány. Hisz sértő volt, hisz. Azt hittem, súlyosabb sértéseket is megbocsátana, a végül kivezetném innét. Ká egy szót sem szólt, föl sem nézett, tűrte, hogy azok ketten úgy tanácskozzanak róla, mint valami tárgyaló, sőt, így volt neki a legjobb. De egyszerre ott érezte egyik karján az udvaigazító, másikon a lány kezét. Na, keljen hát fel, maga gyönge ember, mondta az udvaigazító. Nagyon köszönöm mindkettőjüknek, mondta a boldog meglepetéssel. Ká lassan föltápászkodott, ő maga irányította az idegen kezeket oda, ahol leginkább támaszra szorul. Most az a látszat, súgta a lány halkan Ká fülébe, amíg a folyosóhoz közeledtek, mintha nekem nagyon fontos lenne, hogy jó színben tüntessen fel az udvaigazítót, de csak hadd higgyék ezt, én mégis az igazat mondom. Nem szívtelen ember, nem köteles kivezetni a beteg ügyfeleket, s amit látja, mégis megteszi. Talán egyikünk sem szívtelen, talán mindjárt szívesen segítenénk, de mint bírósági hivatalnokok, könnyen kerülünk abba a látszatba, mintha szívtelenek volnánk is, és nem akarnánk segíteni senkin. Nekem ez igazán fáj. Nem akar egy kicsit leülni? Kérdezte az udvaigazító. Már a folyosón jártak, és épp az elé a vádott elé értek, akit Ká az előbb megszólított. Ká szinte szégyenkezett előtte, hisz az imént még oly egyenesen állt vele szembe, és most ketten is támogatják. Kalapját az útbaigazító egyensúlyozgatta, széttelpesztett ujjain, haja zilált volt, és izzadságtól gyöngyöző homlokába húlt. De a vádlott, mintha mit sem venne észre mindebből, alázatosan állt az útbaigazító előtt, az átnézett a feje fölött, és csupán jelenlétét próbálta mentegetni. Tudom, mondta, hogy javaslataim tárgyában ma még nem intézkedhettek, de mégis eljöttem. Gondoltam, itt is várhatnék, vasárnap van, ráérek, itt nem zavarok senkit, nem kell ennyire mentegetőznie. Mondta az útbaigazító is. Gondossággal dicséretre méltó. Itt ugyan fölöslegesen foglalja helyet, de amíg nincs terelme, igazán nem akadályozom meg benne, hogy figyelemmel kísérje az ügye menetét. Ha már sok olyan embert láttunk, aki gyalázatosan elhanyagolja a kötelességét, megtanuljuk, hogy türelmesek legyünk az olyanokkal szemben, mint ön. Üljön le!
Hogy tud bánni az ügyfelekkel? Suttogta a lány, Ká
bólintott, de nyomban fel is rezzent, amikor az útbaigazító újra megkérdezte. Nem ül le itt? Nem, nem, mondta Ká. Nem akarok pihenni. A lehető leghatározottabban mondta ezt, de valójában nagyon jól esett volna neki, ha leülhet. Tengeri betegnek érezte magát, azt hitte hajón van, nagy hullámverésben, mintha víz zúdulna a deszkafalaknak, mintha zúgás támadna a folyosó mélyén. Víz árcsapna át rajta, mintha keresztben imbolyogna a folyosós, mintha két oldalt föl le emelkednének, süllyednének a várakozó ügyfelek. Érthetetlen volt hát az őt vezető lány és férfi nyugalma. Ki volt szolgáltatva nekik? Ha elengednék, eldől, nem mint egy deszka. Apró szemük éles tekintete jobbra-balra villogott. Ká érezte, hogy egyszerre lépnek, de nem bírt velük lépést tartani. Úgy vonszolták lépésről lépésre. Végre felfigyelt rá, hogy szólnak is hozzá, de nem értette mit, csak a minden betöltő zajt hallotta, és mintha a zajon át valami változatlan, magas hang sűrítene, akár a sziréna. Hangosabban, suttogta lehorgott fejjel, és szégyenkezett, mert tudta, hogy elég hangosan beszélnek, ha ő nem is érti őket. Ekkor végre, mintha meghasadna előtte a fal, friss légáram csapódott az arcába. Hallotta, mint mellette azt mondták, először el akar menni, aztán meg százszor elmondhatja neki az ember, hogy itt a kijárat, és meg nem mozdul. Ká észrevette, hogy a kijárati ajtóban áll, A lány már ki is nyitotta, úgy érezte, egy csapásra visszatér minden ereje. És hogy már is belekóstoljon a szabadság ízébe, tüstént lelépett az egyik lépcsőre, onnét búcsúzott el kísérőitől, azok lehajoltak hozzá. Nagyon köszönöm, ismételte meg, újra megszorította mindkettőjük kezét, és csak akkor engedte el, amikor úgy látta, hogy az irodai levegő szokott két ember igen nehezen viseli el a lépcső felől beáradó aránylag friss levegőt. Alig bírtak válaszolni. És a lány talán le is zuhant volna, ha K. lehető leggyorsabban be nem csukja az ajtót. K. aztán még egy pillanatra megállt, zsebtükrébe rendbehozta a haját, föltette kalapját, a kalap a második lépcsőfokon hevet, nyilván az útba igazító dobta oda, majd leszaladt a lépcsőn olyan frissen, akkora ugrásokkal, hogy szinte megijedt ettől a fordulattól. Megállapodott, jó egészsége még soha nem részesítette ilyen meglepetésekbe. Lehet, hogy most a teste lázadt föl, s újabb pert készít elő, miután K. a régit olyan könnyedén viseli el. Nem vetette el teljesen ezt a gondolatot, hogy akaromattán orvoshoz megy, de minden esetre, és ebben ő is tanácsot adhatott önmagának, jobban akarta eltölteni a következő vasárnap délelőttjeit.